A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk János evangéliumának 6. fejezetében, az első 15 verset a következőképpen. Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokasság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körül tekintett és látta, hogy nagy sokasság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000-en, Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Úrunk, kérünk azért, hogy elevenítsd meg számunkra a te szavadat, hogy semmilyen emberi akadály tényező ne gátolhassa azt, hogy üzeneted célba érjen. Kérünk, adj nekünk figyelmes szívet, halló fület, hogy meghalljuk és megértsük igédet. Amen.
Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus.
Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Ahogy említettem, a Böjt 4. vasárnapja van. Latinul úgy hívják, hogy Létáre vasárnapja. Ahogy hallhattuk is a heti igéből, az introitusból, Létáre Jeruzsálem, azaz örüljetek Jeruzsálemmel együtt. Ezen a vasárnapon az öröm, az örvendezés kap nagy hangsúlyt. Talán a bőti időszakot sokan nehezen tudják párosítani az örömmel, az örvendezéssel, az újongással, hiszen a legtöbbeknek a bőjt elcsendesedést, a magunkba fordulást, a visszafogottságot jelenteni. Azonban a bőjtnek távolabbi perspektívájából a feltámadás öröme tölthet be még a bőti időszakban is. És emlékeztetnek bennünket a heti igék is, ahogy Ézsaiás próféta könyvében olvashatjuk, örvendezni fogok népemmel, nem hallatszik ott többé sírás és jajkiáltás hangja. Vagy Jelenések könyvének 7. fejezetéből, mert a bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és Isten letöröl szemünkről minden könnyet. Ő lesz az, aki letöröl minden könnyező szemet, újongó, örvendező szívet ad, és ebben a bőti időszakban erre szeretne felkészíteni mindannyiunkat. És ebben a felkészítésben különböző stációk vannak. Ma az élet kenyere megállóban várakozhatunk egy pillanatra, talán nem biztos, hogy mindenki tudja, de minden vasárnapnak van egy elnevezése, ahogy említettem, ma Létáre vasárnapja van, és minden vasárnap egy-egy témát emel ki, van minden egyes vasárnapnak egy-egy címe, és ennek a mai vasárnapnak azt a címet adták, az élet kenyere. Jézus Krisztus az én vagyok mondásainak egy nagyon fontos része, amikor azt mondja magáról, éppen ebben a fejezetben, a 6. fejezetben, azt mondja, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg soha, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Azonban a ma felolvasott történet is alá támasztja, hogy Jézus Krisztus nem csupán a lelki szükségleteinket veszi észre, és nem csak azért jött, hogy a lelki szükségleteinket töltse be, hanem ő figyel a testi szükségleteinkre is, és nem hagyja kívül azokat, figyelmen kívül azokat. Jézus Krisztus elsősorban azért jött, hogy lelki éhségünket enyhítse, csillapítsa, betöltse mennyei táplálékkal, de ő át tudja érezni a földi gondjainkat, a földi szükségleteinket, a testi bajainkat, problémáinkat, és észreveszi a testi szükségleteinket is. És ennek a mai történetünknek több tanulságos üzenete van, amelyre nagyon-nagyon fontos figyelnünk, és hát az idő rövidsége miatt nincsen arra lehetőség, hogy teljes mértékben mindent kibontson az ember, de két nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni és a szívetekre helyezni. Az első az, hogy Jézusnak gondja van az emberre, és azt szeretné, ha az ővéi is gondot viselnének másokról. A másik, amit szeretnék kiemelni és a szívetekre helyezni, a feleslegnek a megbecsülése. Ahhoz, hogy megértsük ezt, amit az első pontban írtam, hogy Jézusnak gondja van az ember, és azt szeretné, ha az ővé is gondot viselnének másokról, ahhoz, hogy ezt megértsük, viszonylag elég messziről kell kezdenünk, de minden egyes lépés közelebb visz ennek a megértéséhez. Ott kell kezdenünk, amikor Isten megteremtette a világot, és ne ijedjenek meg a testvérek, nem fogok nagyon-nagyon hosszan erről beszélni, és nem fogom végig prédikálni az egész Bibliát, de egészen vissza kell mennünk a teremtésig. Én nem a teremtésről szeretnék szólni ma nektek, hanem arról a nagyon fontos üzenetről, hogy Isten ezt a világot nekünk teremtette. Nekünk. Minden, ami benne van, minden az, ami benne látható, benne található, az Isten nekünk teremtette. Minden, amit hajt, ami megterem, ami tápláló, ami az ember növekedését, erősödését, táplálását szolgálja, azt azért teremtette Isten, hogy az embernek adja. Másképpen fogalmazva, Isten a teremtett világot nekünk adta, az a miénk. Mi birtokolhatjuk. Ennél erősebb szót is fogok majd mindjárt idézni. hiszen a Biblia ad felhatalmazást arra, hogy ennél erősebb szót is használjak. Tehát Isten az embernek adta a teremtett világot. És a kultúrparancs is ezt erősítette meg, hiszen Mózes első könyvének első fejezetében, ott a 28.-30. verse ezt mondja, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen. Azután ezt mondta Isten, nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszó, mászó állatnak, pedig amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. Hát Isten nem csak egyszerűen adta a teremtett világot az embernek, hanem azt is mondta neki, hogy hódítsátok meg a földet, és uralkodjatok ezen a földön. Uralkodjatok az állatvilágon, uralkodjatok a növényvilágon. Sajnos ezt a kultúrparancsot annyira megrontotta a bűneset, hogy elfelejtettük ezt, és hát az ember inkább az emberen akar uralkodni. És bocsánatot kérek, hogyha esetleg valakit megbántok, de látom azt, hogy milyen misztérium övezi ma az állatvilágot. Egy olyan panel rengetegben nőttem fel, éltem a fiatal koromat, hihetetlen állatkultusz volt és van mai napig. És az ember azt látja, hogy valami megfordult, hogy az állatvilág uralkodik rajtunk. Az állatvilág uralkodik az időbeosztásunkon, és mindent az állathoz igazítunk. És most már elmentünk oda, hogy inkább vállalunk állatot, mint gyermeket, mert talán az állattal kevesebb gond van. És az ember fölcserélte ezt, és már nem a teremtett világon uralkodik, és nem a teremtett világot hódítja meg, hanem ember az embert akarja meghódítani és uralkodni rajta. Tehát Isten mindent az embernek adott, az ember javát szolgálja, és azért teremtett a növény és állatvilágot, hogy az ember javára legyen. Napjainkban sokat foglalkoznak éppen a klímaváltozás kapcsán olyan furcsa kérdésekkel, amelyek egy józan, egyszerű parasztésszel gondolkodó ember számára talán nagyon furcsának tűnik. Ilyen témákban cikkeztek és cikkeznek az elmúlt időszakban, csak hogy néhányat említsek. A marhák metán kibocsátása súlyos klímaváltozást okoz. A tehén böfögés metán tartalma olyan magas, hogy az űrből is le lehet fotózni. Túl sok marhát tart az emberiség, ez tönkre teszi a klímát. A műhús egyszerre biztosíthat élelmiszer biztonságot, fenntarthatóságot és adhat lökést az etikus állattartásnak. Hát itt talán ebben a közegben nem is kell magyaráznom, hogy milyen furcsa, és akkor ezt nagyon-nagyon finoman akartam fogalmazni, milyen furcsa dolgokkal foglalkozik a városi ember. És több mindent hozhatnék, most nem akarok erről prédikálni, de hát olyan életidegen az utolsó bekezdésnél, amikor reggel beírtam ezt a cikket a prédikációmba, akkor a műhúst aláhúzta, hogy ez egy idegen dolog. Aláhúzta a Word, hogy ezt javítsam ki, ez nem jó ez a megfogalmazás. És drága testvérek, ott tartunk, hogy bizonyos országok, sőt, vannak bizonyos áruházláncok, amelyek azt mondták, hogy csak műhúst fognak forgalmazni. Tehát azt látjuk, drága testvérek, hogy valami nagyon nincsen rendben. És a legnagyobb probléma, most legalábbis a cikkezők szerint, én néhány cikket el is olvastam ezzel kapcsolatban, pro és kontra, néhány cikkben folyamatosan azt próbálják súlykolni, hogy hát a marháknak a metán kibocsátása korunk egyik legsúlyosabb klímaváltozását idézi elő. És ezért csökkenteni kell a marhák számát, és át kell térni a műhúsra. Nem olyan régen voltam Pesten, nagyon-nagyon éhes voltam, itt a férfiakra tekintek, mindig amikor biatorvágyra mentünk, akkor ugye szent liturgia volt, hogy bementünk az IKEA-ba. Na, bementem az IKEA-ba én is, és nagyon-nagyon éhes voltam, és hotdogot kértem. Igen, ám, de elfogyott a hotdog, illetve a normál virslis, és hús nélküli hotdogot kaptam. Hát, testvérek, rettenetes ízű volt. Én nem tudom, hogy ezt hogy lehet megenni. Fogalmam sincs, nem tudom. Biztos, hogy vannak, akik ezt szeretik, de nekem ez annyira illúzió romboló volt a virslinek tűnőbe beleharapni. És gondoljatok bele, drága testvérek, hogy emberek milliókat, százmilliókat költenek arra, hogy bizonygassák azt, hogy a tehénböfögés, a marhák jelenléte az olyan súlyos klíma katasztrófát idéz elő, hogy el kell őket tüntetni. És anélkül, hogy szakértője lennék ennek a témának, nehogy valaki félreértsen, nem vagyok szakértője ennek a témának, és én nem a szarvas marhákról vitatkoznék, hanem elgondolkodnék azon, hogy mi teszi jobban tönkre a világunkat. Ezen kell elgondolkodni. Csak egy érdekesség. Az az irgalmatlan sok, például a széndioxid kibocsátás, ugye ma erről beszélnek, környezetkárosítás, klímaváltozást előidőző folyamat, tényleg a szarvasmarháknak, teheneknek köszönhető? Vagy például azoknak a tankerhajóknak is, amelyekről azt lehet tudni, hogy 20 csomós átlagsebesség mellett a hajónak 500 órára, vagy olyan bő 20 napra van szüksége, hogy megtegye a 10 000 mérföldes oda-vissza utat Amerikából Európába. 100 tonnás napi olajfogyasztással számolva ez 2000 tonna nehéz fűtőolajnak felel meg utanként, 20 tanker esetében a teljes út során 40 000 tonna olajat fogyaszt el. És utána néztem, egy 2019-es adat szerint körülbelül 50 000 ilyen óriási méretű teherhajó járja a világ tengereit. 50 000. Óriási. És nem szeretném szembeállítani ezt a két dolgot, de elgondolkodom azon, hogy Isten teremtett világa, mert a tehén az teremtett állat. Ezt a hajót meg mi emberek raktuk össze. Hogy az Isten teremtett világa és az ember technikai előretörése között vajon milyen környezetkárosító összefüggés lehet? Ma azt mondják, hogy körülbelül 1,5 milliárd szarvasmarha van a világon. Nem tudom, hogy a tehén böfögés az mekkora metán gáz kibocsátást jelent. Biztos, hogy szakértők még ezt is kiszámolták. Csak egy még egy érdekesség, és aztán tényleg tovább lépek. Szerintem jó helyen fogom mondani ezt a cikket. Argentínában azon kísérleteznek, hogy a teheneket egy nagy zsákban, egy óriási nagy zsákban tartják, hogy amikor böfög, ugye kérődző állat, amikor böfög, akkor az ne a külvilágba menjen, hanem elkezdték tárolni. Argentínában ezen kísérleteznek. Hát Lehet, hogy eljutunk odáig, hogy a bélgáz kibocsátást is majd le fogják szorítani. Tehát az ember elgondolkodik azon, hogy valami nagyon nincsen rendben, tehát hogy valami nagyon-nagyon kifordult, miközben a jobb oldalon lévő kép meg nem probléma, sőt most ezeket az LNG földgázokat Amerikából Európába szállítják. És kimutatták azt szakértők, hogy óriási környezet szennyezéssel jár, hogy Amerikából eljuttassák a gázt Európába. Meg vagyok tehát győződve, hogy amit Isten teremtett, az az ember javát szolgálja, és nagy mennyiségben sincs olyan környezetkárosító hatása, mint az emberi technikai eszközöknek. Isten azt mondta, hogy amit ő teremtett, az jó. Ezt mondta Isten. Én pedig hozzáteszem, hogy amit az ember alkot, nagyszerű, tényleg nagyszerű, de inkább az a romboló, környezetkárosító. Isten tehát az ember javára teremtette meg a növény és állatvilágot, hogy azzal felelősen éljen. A teremtésben Isten gondját akarja viselni az embernek, és ezért adott mindent oda neki, hogy az a javát szolgálja. Isten tehát a testi szükségleteinkről gondoskodott a teremtésben, és ezért kaptuk az állat- és növényvilágot. Isten ezért adta, céllal teremtette az állat- és növényvilágot. Egyrészt azért, hogy gyönyörködjünk bennük, másrészt azért, hogy a fenntarthatóságot azt segítse. Azonban a bűn esetben még az állat- és növényvilághoz való hozzáállásunk is megváltozott. Nem beszélve arról a környezeti hatásról, hogy megjelentek a gyomnövények, erről olvashatunk a bűneset történetében, az 1 Mózes 3-ban. Legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben, tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Tehát a teremtett világra is kihatott a bűneset. Mindenre hatással lett, a környezetre, a kapcsolatokra, a munkára, az emberre, a szexualitásra, a gyermeknevelésre, a házasságra, az egész teremtett világra. Isten azonban ezt a gondolkodását fenntartotta, hiszen ez a bolygó fent tud tartani több mint 8 milliárd embert. Sokszor elképedek, hogy ahhoz képest, hogy kizsigereljük ezt a földet, még mindig termel nekünk. És azt gondolom, hogy a kultúrparancs, hogy hajtsátok uralmatok alá, uralkodjatok rajta, az átment a kizsigerlésbe. Ma kizsigereljük a földünket. És az ember elcsodálkozik, hogy hogyan tudja fenntartani ez a bolygó az emberiséget. A növények sarjadnak, termést hoznak, annak gyümölcséből tud az ember jól lakni, finomabbnál finomabb ételeket tudunk készíteni, és Isten gondját viseli az embereknek, az emberiségnek a növény- és állatvilágon keresztül. És amikor azt mondtam, hogy Jézusnak gondja van az emberre, és azt szeretné, ha az övéi is gondot viselnének másokról, akkor a mondat első fele ezt erősíti meg. Ő látja a testi szükségleteinket, és neki is fontos, hogy nekünk jó legyen. De nem állhatunk meg itt, hanem látnunk kell a másik részét is, a mondatnak a második felét is, hogy Isten egymásra bízott bennünket. És nem mehetek el a másik nélkülözése mellett. Ma, de nem csak korunkban, hanem ez talán mondhatom, hogy mindig is így volt, azt láthatjuk, hogy ahhoz, hogy a föld lakosainak egy része jólétben éljen, ahhoz a föld lakosainak másik részének szegénységben kell lenni. Ezt ahhoz szoktam hasonlítani, hogy ezt értsük a libikóka elmélethez, ahhoz, hogy valaki fönt legyen, ahhoz valakinek lent kell lenni. Nem lehetek közömbös a másik szükségletére, hiányára, nélkülözésére nézve. Az 5000 ember megvendégelése történet mind a 4 evangéliumban olvasható, és Máté így tudósít róla, amely még közelebb hozza hozzánk a másik hiányának, nélkülözésének a helyzetét. Ezt olvassuk Máténál. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Az ő gondoskodó szeretete indítson bennünket arra, hogy a másikról igyekezzünk gondot viselni. Müller György élete, nem tudom, hogy kik azoknak, akiknek ismerős az ő neve, több könyvem is van tőle, de bevallom őszintén, hogy az ő élete nagyon nagy hatással volt és van az én életemre. Müller Györgyről azt kell tudni, 1805 és 1898 között élt. A nagy ébredési időszakban, angolszász területen, Angliában élt. És ez az ember 20 000 árva gyermeknek segített, több mint 20 000 árva gyermeknek segített. Árvaházakat alapított, és etette, itatta, nevelte, otthont adott a gyermekeknek. És Isten csodálatos eszköze volt, aki az evangéliummal és a gondoskodással sok lelket mentett meg. Érdemes elolvasni, hogyha valaki elolvassa, akkor ajánlom a figyelmébe Müller György naplójából című könyvet. Érdemes elolvasni, mert betekintést nyerhetnek abba, hogy milyen mindennapi küzdelmei voltak ennek az embernek. A ti adjatok nekik enni felszólítást nagyon komolyan vette, és gondoskodó szeretete abban is megmutatkozott, hogy nem csupán prédikált nekik, hanem testi szükségleteikről is gondoskodott. És hadd mondjam el, drága testvérek, és különösen itt a keresztény gyülekezetnek a szívére hadd helyezzem ezt, hogy nagyon nagy szeretetlenség az, amikor csak ennivalót adunk, de lelki táplálékot nem. És nagyon nagy szeretetlenség az, amikor lelki táplálékot adunk és prédikálunk, de nem indul meg a szívünk, hogy adjunk a másiknak, aki nélkülözik. Azt gondolom, hogy ez a szeretet, ez így kerek, hogy adok olyat, amit ebben a világban nem tapasztal meg, a krisztusi szeretetet, a krisztusi szeretet üzenetét, és adok olyat, amit lehet, hogy a világ ad, de én is hozzá tudok tenni valami többletet. 2022-ben, amikor kitört az orosz-ukrán háború, és az egyház megye, mivel határon vagyunk, azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy amit lehet, azt mindent megteszünk azoknak, akik szükséget szenvednek. És az fogalmazódott meg bennünk, hogy viszünk mi is zsemléket. Több mint 15 000 szendvicset készítettünk nekik a hónapok, több hónap folyamán. Több mint 15 000 szendvicset készítettünk a menekülőtek számára. Rengeteg mindent vásároltunk, higiéniai termékeket, nagyon sok mindent. Azt gondolom, hogy aki tudja, nyomon követte, az tudja, hogy miről beszélek. De az fogalmazódott meg bennünk, hogy professzionális segélyszervezetek ott voltak a határpontokon. Mindenféle felekezet, segélyszervezetei, civilek, világi munkatársak, professzionális módon szervezték a menekültek fogadását. És kérdés volt számunkra az, hogy mi az a többlet, amit mi adhatunk nekik, azon túl, hogy egyébként 15 ezer szendvicset készítünk, rántott húst viszünk nekik, kenyeret kenünk nekik. És tudtuk azt, hogy az evangélium üzenetével is tudunk menni hozzájuk. És gyártottunk igéslapokat nekik, lelamináltuk. Olyan igéket választottunk, amelyek bátorítóak, vigasztalóak voltak. Több ezer darab igéslapot osztottunk szét. Igei traktátusokat adtunk a kezükbe a menekülteknek. Mert tudtuk azt, hogy ez a kettő így egészíti ki egymást. Ti adjatok nekik enni. Müller György nagyon komolyan vette ezt a felszólítást. És 1871-ben a Times magazin egyik cikke azt állította, hogy 1836 óta 23 ezer gyermek kapott iskolai oktatást. Azért gondoljunk bele, drága testvérek, hogy nem csak etetni, nem csak prédikálni, hanem oktatni is kell. Valahogy szeretetet kell nekik adni, közvetíteni feléjük. És azért tudott gondoskodni másokról Müller György, mert Jézus Krisztus róla is gondoskodott. Történetünkben Jézus mindent előkészít, a feltételeket megteremti, hogy a sokaság kapjon ételt. Nem a tanítványoknak kellett előteremteniük, hanem Jézus gondoskodott mindenről, hogy a tanítványok gondoskodhassanak a körülöttük levőkről. És tudjátok, így van ez ma is. Az ő gondoskodása rajtunk, embereken keresztül valósul meg, vagy valósulhat meg, és ezért munkálja ki az övében azt a szándékot, jó érzést, hogy segíthessenek a másikon. Hálás a szívem azért, most már 12. éve, hogy benne vagyunk az Élelmiszerbank programban, ami azt jelenti, hogy az aznap lejárt termékeket, mi speciális, tehát az egyház megye, az aznap lejárt termékeket a metró áruházból elhozzuk. És a tavalyi esztendőben közel 4 tonna élelmiszert osztottunk szét, több mint 6 millió forint értékben. És gondoltuk bele, hogy az az élelmiszer egyébként mind a kukába kellett volna, hogy kikössön. Mert azt az élelmiszert, vannak, akik itt kereskedelemben dolgoztak, vagy dolgoznak, tudják nagyon jól, hogy a lejárt szavatosságú termékeket meg kell semmisíteni. És hálás vagyok azért, hogy ebben a gyülekezetben is benne vannak többen ebben a szolgálatban, és hétről hétre elhozhatjuk az áruházból, amit egyébként kidobnának, megsemmisítenének, elhozhatjuk, és olyan családok számára oszthatjuk szét, akik rászorulnak, nehéz helyzetben vannak, talán nem természetes a mindennapi betevő falat. Olyan történeteket tudnék nektek, drága testvérek, mesélni, hogy elszégyelnénk magunkat mindannyian. És az ember rádöbbenne arra, hogy milyen jólétben élünk. Tehát ő adja, nekünk csak osztani kell. És ahogy tették a tanítványok, amikor a körülöttük lévő 5000 embernek ételt adtak és gondoskodtak testi szükségleteikről. És nagyon röviden a másik részről, a felesleg megbecsüléséről szeretnék még néhány szót szólni. Tanítja számunkra azt, hogy bőség terem ott, ahol Jézus gondoskodó szeretete jelenik meg, és becsülje meg mindazt, amit kapok, és ami marad. Korunkban ennek pont az ellenkezőjét láthatjuk. Pazar és egyben pazarló világot élünk. Ezt hadd hangsúlyozzam. Pazar és egyben pazarló világban élünk. Itt, amit láthatunk egyébként, egy jobb oldalon egy kis rövid filmecske, a világ legdrágább ingatlanja, persze tudom, hogy ez nem természetes, 109 milliárd forintba kerül. 109 milliárd. Nem tudom, hogy kik élnek benne, árulják. 295 potom, 295 millió dollárért meg lehet vásárolni. Los Angelesben van, és akkor ott van a baloldali kép. Az egyik egy magyar település. Innen körülbelül 80 kilométerre, 90 kilométerre az ország legszegényebb falva Csenyéte. Csenyéte, nem tudom, hogy ismerőse valakinek, Csenyéte. Iszonyatos szegénység van ott. Én voltam. Egyik lelkész kollégám, akit ismerhetnek is a testvérek, Domokos Tibor, ott volt lelkipásztor. 100%-os roma lakosság van Csenyétén. Ott kérlek szépen, ott az megy, hogy a rendőr nem mer bemenni a faluba. Nem mer bemenni. És amikor be kellett menni, akkor tudjátok, mit csináltak? Fölhívták Domokos Tibor lelkész kollégát. És vele együtt mentek be. Olyan tekintélye volt a lelkipásztornak, evangélikus lelkésznek. Nem tudom, hogy melyik áll közelebb hozzánk, de azért elgondolkodtató, hogy pazar és pazarló világban élünk. Elképesztő luxus és elképesztő nyomor van egyben. Elképesztő pazar életek és elképesztő pazarló életek vannak körülöttünk. Soha nem látott mennyiségben dobunk ki ételt, miközben emberek milliói nem jutnak napi betevő falatokhoz. Tavaly, amikor tanítottam az iskolában is, beszélgettem fiatalokkal, mondják nekem a hittanosok, hogy hát Krisztián bácsi, hát azért, mert én nem dobom ki az ennivalót, attól nem fog jól lakni az afrikai éhező gyermek. Mondtam, ez így van. Sőt, még azt se tudjuk megtenni, hogy az itt maradt felesleges ennivalónkat elvigyük Afrikába. Ezt se tudjuk megtenni. De akkor miért mondja ezt Krisztián bácsi? És mondtam nekik, hogy tudjátok, nagyon fontos, hogy az ember hálát tudjon adni azért, ami van, és megbecsülje azt, ami van. Mert eljön majd az a pillanat, amikor szeretném megbecsülni, de már nincs. Nem írtam le, de most jutott eszembe egy gondolat, talán említettem már ezt a gyülekezetben, egy arab sejkkel készítettek egy interjút. És ez az arab sejk elmondta ebben az interjúban, azt mondta, hogy apám lovaskocsival járt, én már Mercedes-szel járok, a fiam Land Roverrel jár, az ő fia pedig majd megint lovaskocsival jár. Azért, mert nehéz időszak könnyű időt teremt. Aztán a könnyű időszak pedig nehéz időszakot teremt. És most abban az időben vagyunk, legalábbis ebben a térségben, hogy könnyű időszak. Nem mindenki számára, de könnyű időszak. Jóléti társadalom. Pazar élet és pazarló élet van. Egyszerre jelen. A napokban a fiammal mentünk az utcán, és láttunk egy középkorú hölgyet, aki a kukából válogatott ennivalót. És a fiam teljes megrökönyödéssel kérdezte tőlem, hogy apa, mit csinál az a néni? Miért van benne a kukában? És el kellett magyaráznom, hogy vannak olyan szegény emberek körülöttünk is, akik olyannyira nélkülöznek, hogy a szükség arra viszi őket, hogy a kukából keressenek élelmet. Ez a kettő, a pazar és a pazarló sajnos megfér egymás mellett korunkban is. Jézus arra szeretne tanítani bennünket, hogy becsüljünk meg mindent, legyünk hálásak mindenért, a sokon is és a kevesen is legyünk hűek. És azért is becsüljük meg, mert soha nem tudjuk, hogy mikor jön az a pillanat, amikor már nincs. Megbecsülnénk, de már nincs mit. Befejezésül egy a pazar és pazarló gondolathoz visszakanyarodva azt jutatja eszembe ebben a bőti időszakban még ez a történet, hogy Jézus Krisztus egy kegyelemben, az ő szeretetében, örömben pazar életet kínál fel minden embernek. Látom magam előtt azt a pazar életet, amit benne kaphatok itt ezen a földön, és kaphatok majd egykor oda át. És látom azt is, hogy mennyi pazarló, eltékozolt, szeretett morzsát, megbocsátás morzsát, békesség morzsát engedünk elveszni, és pazaroljuk a Jézusban kapott kegyelmet is ahelyett, hogy becsülnénk a tőle kapott ajándékokat, és ahogy ő megbocsátott nekünk, úgy bocsátanánk meg másoknak. Ahogy ő szeret, úgy szeretnénk másokat, ahogy ő irgalmat gyakorol, úgy lennénk mi is irgalmasok egymással, és ahogy ő gondoskodik, úgy gondoskodnánk másokról mi is. Meglátnánk az ő gondoskodását, szeretetét, kegyelmét az ő halálában és feltámadásában, és azt a pazar életet, amit ő kínál fel mindannyiunk számára, nem pazarolnánk el, amit tőle kapunk. Erre tanítson bennünket ez a történet, és éljük meg így a bőti időszakot, látva azt a pazar életet, amit Jézus Krisztusban kapunk, és szembesülve azzal a pazarló élettel, ahogyan egyébként pedig mi élünk. Lelkileg is, és testileg is. Amen. Imádkozzunk. Urunk, az ember szíve összeszorul akkor, amikor valóban nélkülözőket látunk. És lehet, hogy az ember joggal mondja azt, hogy a világ összes kincse se segítene rajtuk. Hát meg kéne őket tanítani, rendesen élni, beosztani. Talán sok kritikát tudnánk megfogalmazni velük szemben. De Urunk, Te nem azt kérted tőlünk, hogy kritikát gyakoroljunk velük szemben, hanem azt kérted, hogy induljon meg a szívünk. És kinek-kinek hogy indítod a szívét, hogy segítsen? Nem kell, hogy mindig, minden esetben az ember pénzt adjon. De tudom azt, mert az én szívemre is mindig oda helyezted, hogy pénzt nem, vagy nagyon ritkán, de éhesen tőlem soha ne menjen el senki. Hogy legyen meg a mindennapi betevő falat. És lehet, hogy nem kenyére, lehet, hogy nem felvágottra, vagy sajtra költi, hanem innivalóra, piára, vagy cigarettára. Ez már nem az én dolgom. Meg tudok-e indulni a másik nélkülözésén? És köszönöm, Uram, ezt a történetet, amikor azt mondod, ti adjatok nekik enni. Te megteremtettél minden feltételt, van nekünk is, sokszor bőségesen, de meg tud-e indulni a szívem a másik nélkülözésén és nyomorúságán? Adj józanságot, add, Urunk, hogy józanul tudjuk beosztani, és józanul tudjunk segíteni is másokon. És megláthassuk, Urunk, azt is, hogy Te pazar életet kínálsz fel minden embernek. Szeretetben, kegyelemben, békességben, örömben, boldogságban pazar életet. És lehet, hogy lesznek nehézségek, próbatételek, hullámvölgyek, de éppen a tőled kapott pazar élet az, ami át tud lendíteni bennünket minden nehézségen, és tanított bennünket, hogy a pazarló életből hogyan legyen pazar életünk. Amen.